Üdvözlőleg, ez a török, hogy megint itt vagyok a körötökben, mindig várom. Itt vannak a gyermekeink is, és megint szeretnék egy gyermektörténettel szolgálni, de megint csak azt mondom, amit szoktam, hogy gyermektörténet, de nem csak gyermekeknek, szerintem. Ahogy szeretnétek, lehet előre is jönni, de aki lát, maradhat nyugodtan hátul is, kinek hogy jobb. A történetet én is olvastam, úgy tudom, megtörtént. Azzal hadd kezdjem, hogy ki az, aki szereti közületek az állatokat. Nagyon helyes. Ki az, aki szereti a cicákat? Nagyon helyes. Én nem emeltem a kezemet, de tisztelem, akik szeretik őket. A történet, amiről beszélek, egy cicáról szól, de ez a cica nem mi felénk lakott. Nem tudom, hogy ki hallotta már közületek annak a városnak a nevét, hogy New York. Igen, ügyesek vagytok. Ez egy messzi város. Ez Amerikában van, az Egyesült Államokban, az óceánnak a másik oldalán van. A világ egyik legnagyobb városa. Azt hiszem, hogy olyan másfélszer, kétszer annyian laknak ebben a városban, mint egész Magyarországon. Képzeljétek el. És ebben a városban sok macska van nyilván. Én egyről hallottam. Ha jobban értsük a történetet, nem tudom, hogy jártatok már Budapesten mondjuk? Nagyobb városban, Magyarországon? Főleg a gyerekeket kérdezem. Ahol nagyobb a forgalom, több az autó, több sáv van, és hogy folynak, mint hogyha folyó lenne. És amikor két ilyen út találkozik, na ott aztán végképp. De egy ilyen kereszteződésben játszódik a mi történetünk. Egy cica át akart menni az út egyik oldaláról a másikra, sőt, ha jól tudom, keresztbe. Amit nekünk nem szabad különben. Igen? Most az volt a komplikált, hogy ez a cica ez nem egyedül ment, hanem egy még kisebb cicával. Hogy szoktak a cicák közlekedni, ha kis cicájuk van? Megcsípi a Mariánál, azt hiszem úgy mondják, és akkor így lóg a szájába az anyukának a kicsi, és viszi. De jól mondom, nem? Mit szoktam? Próbálom, jó. Úgy valahogy, úgy van. Most képzeljétek el, hogy egy nagy kereszteződésben, hogy mentek az autók, úgy ott általában úgy irányítják azért a forgalmat, egy cica át akart menni, és ugye okos állatok felmérte, hogy ez kockázatos. Néha letette már a mancsát a szegélyről az útburkolatra, aztán vissza, mert látta, hogy ez nem fog menni. És képzeljétek el, hogy ott volt egy rendőr, aki a forgalmat irányította. Nem tudom, láttatok már rendőrt forgalmat irányítani? Mifelénk elég ritka. Úgyhogy nincs lámpa. Egyébként, ha van lámpa, de elromlik. Vagy van, hogy van lámpa, meg menne is. Felnőttek kedvéért mondom, hogy ha van lámpa, meg van rendőr, akkor mi a szabály? A lámpa azt mutogat, amit akar, az ő dolga, csak a rendőr számít. Én a blahán szoktam így járni, ha megyek a központba. Az a lényeg, hogy itt volt rendőr, és a rendőr úgy irányítja a forgalmat, nem tudom, láthatok-e már ilyet, hogy mutatja, hogy merre lehet menni. És amikor a másik irányt akarja, akkor nem rögtön mutatja, hanem először felemeli a kezét. Ez a legfontosabb jelzés. Ha a rendőr felemeli a kezét, azért mindenki megáll. És amikor mindenki megállt, áthaladtak a kezdésre, már aki még benne volt, üres, akkor a rendőr megfordul, és akkor mutatja, hogy most kijön. Vagy integet, vagy sürget. Hát itt is volt egy rendőr, és a rendőr kézdeki irányítja a forgalmat, és egyszer csak azt látja, hogy meglátja, hogy szerencsétlen macska, hol le, hol fel, bizonytalan volt. És megsajnálta a rendőr ezt a cicát, és felemelte a kezét. Erre New York város forgalma azon a helyen úgy megállt. Nem volt választás, a rendőr felemelte a kezét, minden autó megáll. Üres lett a kereszteződés, de nem engedett át más, várt. Macska is várt, és látta, hogy most nem jön semmi. És egyszer csak felbátorodott, és hogy a macskák szoktak, hogy szétnézett, és akkor átügetett az úton, és nagyon boldog volt, mert úgy érezte, hogy elkapta azt a nagy pillanatot, amikor átment az úton. Ő nem ismerte a rendőrt, ő észre se vett, hogy a rendőr mit mutogat, ő csak azt látta, hogy kedvező a helyzet, és ő most át fog menni. Az egyik kérdésem az, hogy nem, ezt akartam korábban is mondani, hogy mi gondolod, hogy miért állnak meg az autók azért, mert a rendőr felemeli a kezét. Tudom, hogy ez a szabály, azt mondtuk, de mondjuk, ha én oda mennék, így ahogy vagyok, és felemelném a kezemet, mit gondoltok, mi lenne velem? Jobbik esetben hívnának valakit, igen, hogy ugyan vigyék ki, igen, tehát Én aztán emelgethetném a kezemet, de a bandés hiába nevet, ő is. Csak a rendőr. Csak a rendőr. Miért? Nem csak azért, mert egyenruha van rajta az mutatvány. Mert amikor a rendőr felemeli a kezét, az kinek a keze? Az nem csak az ő keze. Az a törvény, az a hatóság. Tehát ha ő felemeli, ott nem egy ember emelte fel a kezét, ő képvisel egy hatalmat, és az emelte fel a kezét. És milyen érdekes, hogy a cica úgy élt ezzel a lehetőséggel, hogy fogalma sem volt, hogy mekkora hatalom volt ott, aki megállította neki a forgalmat. És mi ebben a tanúság? Ez volt ebben a könyvben is, hogy a mi életünkben mi sokszor olyanok vagyunk, mint ezek a cicák, még a felnőtt, ez a cica, még a felnőttek is. Az életünkben vannak lehetőségek, alkalmak, felismerjük, érünk vele, és talán fel sem merül bennünk, hogy van valaki, aki felemelte a kezét. És megállított eseményeket, körülményeket, szabad utat teremtett nekünk, és sokszor nekünk annyi eszünk van, mint a cicának, hogy csak annyit látunk, hogy most nem jönnek az autók, és sokszor az életünk is ilyen, hogy most jó, és hogyha úgy érzitek, hogy valami jól sikerül az életben, vagy valamit szerettetek volna, és sikerül elérni, ezt a felnőtteknek is mondom most, akkor gondoljatok arra, hogy ez nem a véletlen műve, hanem valaki meglátott, megsajnált, és felemelte a kezét, hogy az életedben el tud érni azt, amit szerettél volna. Hát kívánom, hogyha cicát láttok, akkor jusson eszetekbe ez a tanúság. Köszönöm, hogy figyeltetek. A felnőtteket is megdicsérem, mert aranyosan figyeltek. A felnőttek is. Így könnyebb mesél. Hogy mondod, Andi? Most gondolod, de hogyha én szeretném a cicákat, még milyen szenvedélyesen tudnám elmondani. Jó. Még lehet, hogy megszerettem őket egyszer különben, de még van egy kis idő. Van macskán különben, hozzáteszem, és férfiasan viselem otthon, hogy van. Akkor köszönöm szépen, gyerekeket kérem, hogy akkor most figyelhetnek ők is, de hogy hagyjanak minket figyelni, és olvasom a Római Levél 13. fejezetének a 11. versét. A Római Levél 13. fejezetének a 11. versét olvasom. Pál apostol levele, mindnyáján tudjuk, Pál apostol sorai, tehát nyilván ihletés alatt írt, tehát nem a saját gondolatait írja nekünk egyszerűen. És a következőképpen hangzik Isten ígéje ezen a helyen. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Hát ez egy ismerősége szerintem, de nem gondolkozunk eleget rajta, hogy mit mond. Azt mondja, hogy közelebb van hozzánk az üdvösség most, mint akkor, amikor hívőkké lettünk. Hát tudjátok, hogy én eléggé vonzódtam, meg vonzódok a matematikához, és nagyon szeretem az ilyen nagyon tiszta tételeket, mint ez is. Ugye ennek van egy sajátos igazságtartalma, amit Pál mond, hogy ezt, amit mond, ezt az emberi történelem minden egyes napján el lehet mondani. Nem? Mert minden napra igaz. A tegnapra is igaz volt, és hogy jön a mai még igazabb, ahogy múlik az életünk, tehát ez egy örök igazság, és egy hatalmas igazság. És nem tudom, mennyire gondoltunk bele. Halad az idő, múlik az idő, az egyértelmű nap, mint nap. És az idő múlását nem csak az óráink mutatják meg a naptáraink, hanem mutatják a proféciák is. Azért nézek Juliskára, mert ő javasolta, hogy beszéljünk erről, és más megközelítés lesz szerintem, mint vártál, de azért erről beszélnünk kell. Hogy mutatják a proféciák az idő múlását? Vannak olyan proféciák, amelyek idői, tehát én most az időtartamra gondolok, tehát nem jelekre, hanem időre, idői vonatkozásúak. Dániel könyvében nagyrészt ott jelennek ezek meg, meg máshol szinte visszhangozza őket a Biblia. Olvassuk a 490 éves proféciát, emlékeztek rá. Dániel kap egy kijelentést, hogy 77 szabatot a te népedre, azt tudjuk, hogy az 70x7 az 490 nap, év. És azt mondja, hogy az utolsó hét felén meg fogják ölni a messiást. És még 3,5 éven át erősíti a tanítványai révén a szövetséget, de aztán végképp lezár a zsidó nép, és lejár a kegyelmi idejük. Ugye ez a 490 év. Véget ért a 490 év?
Igen.
Hát ez az. A lejárta volt közel 2000 évvel, ezelőtt ugye. időszámításunk szerint 34-ben, ha jól emlékszem, oda tesszük, ugye? Tehát akkor majdnem 2000 év, ami még hiányzik. 17 van, ugye? 17 év. 17 év hiány 2000 éve lejárt. De van hosszabb is ott, és későbbi, 1260 év. Ugye van 1290-1335 is a 12. fejezet, de most arra nem térünk ki, ehhez kapcsolódik az is különben. 1260 év, nagy idő? Nagy idő. Magyarország államisága, ugye ha jól tudom, ha jól mondom, az még nincs annyi. Ha azt veszem, hogy a Biblia szerint 6000 év, nagyságrendileg, az emberi történelem, nem több. Tehát amióta ember él a Biblia, azt mondja, ezt össze lehet rakni, ugye, ha nem is pontosan, de nagyjából. 6000 év, hát 6000 évből 1260 év, azért az egy jelentős. Az nem kevés. Egy ötödnél is kevesebb, igen. Így van. Az 1260 év eltelt már? Már régen. Nem annyira régen, mint a 490, de nagyon régen, ugye? 1798-ban járt le, úgy értjük meg a Biblia proféciáiból, a történésekből és a történelmből. Ez már több mint 200 éve így van, közel 220 éve. De tudok egy még hosszabbat, ti is tudtak. 2300 év. 2300 év. Két magyar államiság bőven elfér benne, tehát lazán. Az emberi történelmnek ez az egyharmadánál is több. Közeledik a feléhez. Ez félelmetesen nagy ívű profécia. Ugye tudjátok, hogy ebből van levágva a 490, tehát azonos a kezdete, csak az megáll hamarabb, ez megy tovább. 2300 estéig és reggelig, és azután megtisztítatik a szent hely, vagy kiderül a szent hely igazság. Ez lejárt már?
Igen.
Ami hitünkkel ez szorosan összefügg, ugye? 1844 az adventvárás, az adventizmus születése. Hát majdnem megvan a 200 év itt is. Ugye? Ez meg 27 év hiányzik, ha jól számolom, ugye?
Igen.
Akkor mi most, ha már 490 is lejárt, ha lejárt az 1260, azzal jut az 1290 meg az 1335, ha lejárt a 2300 év, akkor segítsetek nekem, hogy most akkor melyik proféciai időszeletben vagyunk benne.
Nincs már.
Így, amiket mondottok, akkor rakom össze. Tehát akkor most nincs már kijelentett idői meghatározás. Ugye ezt mondja úgy Jelenések 10. fejezet, hogy idő többet nem lesz. Tehát ilyen formán ne várjunk. Akkor mire várunk? Hát ugye, amit mondtunk, Jézus eljövetelét várjuk, mint eseményt, de ez a kegyelem idő, hogy Isten még nyújtja a történelmet, de nem tartja magát már semmilyen időponthoz, mert nem mondott, tehát nem az van, hogy annak meg kell lennie, semmi nem, bármikor bekövetkezhet. Tudni, nincs ránézve ígéretünk, kijelentésünk. Ez is azt mutatja, hogy olyan, mintha egy homokórán néznénk az emberi történelmet, hogy nem sok homokszem lehet már felül, nem? Tehát, hogy a nagy része elment, elmúlt. Az a kérdésem, hogy ti hogy vagytok ezzel, mi mennyire érzékeljük, meg mennyire vagyunk a tudatában annak, hogy így fogy az idő. Most nem arra gondolok, amikor azt szoktuk mondani, hogy hétköznap olyan hektikusak vagyunk, olyan kapkodunk meg, mintha rövidebbek lennének a napok, szokták mondani. Tényleg ez az érzése az embernek. Én most arra gondolok, hogy szombat van, ma is szombat van. A szombat az a megemlékezés alkalma a teremtésről, a megváltásról, a hordozzak a magaslatokon, az mit jelent? Hogy a saját életedet is lásd úgy, ahogyan én látom, ahogyan látni kell. Annál szörnyűbb dolgot nehéz elképzelni, hogy úgy leélni egy egész emberi életet, vagy annak egy hosszabb szakaszát, hogy az ember nem ér rá az életén gondolkozni, mert megy a mókuskerék és tekerni kell benne. Szerintem nagyon sokan élnek így körülöttünk. Kicsit félek, hogy minket is kísért. Az Isten azt mondta, hogy ez nem emberhez méltó. Azt mondta, hogy állj meg legalább hetente egyszer, és ne kössön le annyira a liturgia, meg a programok, hogy ne legyen időd arra, hogy gondolkodj magadon meg az életeden. És amikor gondolkodsz, akkor tedd fel azt a kérdést, hogy egy héttel megint közelebb van hozzánk az üdvösség, mint egy héttel ezelőtt volt, és egy héttel távolabb vagyok attól a ponttól, amikor önként elindultam ezen az úton. Időben távolabb vagyok. Kérdés, hogy mennyit haladtam ezen az úton. Nem tudom, hogy rátok, hogy hat az idő múlása, hagyj olvassak fel egy ige helyet, ne keressétek, ne menjen vele az idő. Hoseás könyve 7. fejezet 9. verse. Azt mondja, idegenek emészti kerejét, de ő nem veszi észre. Ősz hajjal is hintve van már, és azt sem veszi észre. Vagyunk egy páran, most is ősz hajjal hintve. Nem tudom, szoktatok-e tükörbe nézni, hát gondolom, praktikusokból kénytelenek vagytok ti is, én is borotválkozok, vagy akármi, amit nem nagyon szeretem, sőt egyre kevésbé szeretem, éppen az, amit mondani akarok, hogy egyre éltesebb, meg idegenebb arc néz rám vissza. Tehát éppen néztük a családdal a kb. 30 évvel ezelőtti szlovákiai túrának a diáit, a Pakó Lacival voltam kint ketten, és hát milyen feslegény voltam akkor. És ma meg hát ugye azért fogy, meg átszíneződik az ember haja, meg szóval, hogy változik a fizimiskánk, most nem ragusztok, hogy ezt mondom, és annyira ezt érzem, amit itt ír az ige, hogy nem vesszük észre, hogy a saját testünk mutatja az idő múlását, és sürgető voltát. És nagyon érdekes a szöveg összefüggés, azt mondta, hogy idegenek emésztik erejét, és ő nem veszi észre. Hát baj van, és nem veszi észre. És megy az idő, és nem veszi észre. Nekünk talán olyan formán nem emésztik, mint amire itt gondol, de mi is veszteséget szenvedünk az idő múlásával, ha nem haladunk előre. Nem tudom, hogy vagytok ezzel, én a múltkor találkoztam egy katona cimborámmal, nagyon jó barátok voltunk, már 20-ány éve nem találkoztunk, nagyon rendes volt, a neten felvette velem a kapcsolatot, aztán összejöttünk személyesen is, meg fogunk is, nem hagyjuk, most már kevés időnk van veszni az alkalmakat. Megláttam a Ferit, bejött Terézvárosba, este áhítatot tartottam pénteken, néha meghív Péter, pont ott voltam. Olyan jó volt meglátni ennyi év után, és az az érdekes, hogy Feri nem sokat változott. Neki egy kicsit teltebb lett az arca, de pont olyan meg a szeme meg minden. De mikor elővette a gyerekeit a telefonon, hát bocsánat, ezt mondani, lehidaltam. Hát azok felnőtt emberek voltak. Hát ilyen 25 körül vagy, szóval több, mint még az én nagyfiam is. És mondta, hogy te Feri, hát milyen öregek lettünk, mert ugye Feri nem látszott, de hát a gyerekek ott magukért beszéltek. Másik az, hogy olyan gyerekek kérnek meg, hogy eskessem őket, hogy ismertem őket olyan korban, mint most a kisebbek nekem. Olá Lacinak a kisebbik fiát fogom majd májusban, ha jó Isten érte. Hát ő is már 30 körül van az Ákos. Hát tudjátok, olyan fura, hogy hát én emlékszem, mintha most lett volna, hogy kisgyerek volt. És ez azt érzékelteti velünk, bocsánat, csak gondoltam, hogy így talán még inkább elérem a célt, a személyes vagyok, mert benne nem ez van, hogy megy az idő, testvérek, megy az idő. Mi is már ismerjük egymást egy bő 10 éve, biztos, vagy már többi, hát inkább a 20, ugye az a reális, vagy picit még annál is több.
30-ja.
Hát valakivel 30, ugye a benfentesek. és hogy ez olyan különös, hogy szeretjük egymást, jó együtt lenni, ugyanazon az úton haladunk, ez a mi vágyunk, de az az én kérdésem, hogy haladunk-e. Tudom, erről már máskor is beszéltem. De ugye Juliska felvetette a proféciákat, és én nekem ebbe az indulatba, irányba indultak el a gondolataim, hogy nem is biztos, hogy nekünk csak a proféciák felől kell ezt közelíteni. Annyi egyebet kaptunk, ugye? És szerintem a cél az a serkentés, amit Pál is mond, hogy miközben nyilvánvalóan fogy az időnk, halad az idő, és ez azt jelenti, hogy fogy, mint lehetőség, mennyire látjuk magunkon, és mennyire látjuk egymáson, és mennyire látjuk a közösségünkön, most a szűkebben is akár, hogy előrébb vagyunk azon az úton. Mert ez az élet értelme. Olyan jó volt veletek itt bográcsozni a nyáron, remélem idén is fogunk különben. Ezt arra mondom, hogy konkrét alkalmak, hogy szeretünk együtt lenni, és ez így van jól, és az Isten ezt így szánta. De azért nem ez a cél, ez egy áldás. A cél az, hogy haladjunk, hogy fejlődjünk, és Pál apostol is erre serkent bennünket, és az az érdekes, hogy nem idővel akar minket serkenteni. Ez hát idővel, csak nem úgy, hogy mondja, hogy jaj, igen, hogy hány van még hátra, vagy hány telt el. Nagyon érdekes, hogyha megnézitek az alapigét, amiről eddig beszéltünk, hogy közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívők élettünk, ez nem a fő mondani valója a vers. Észrevettétek? Ez egy indoklás. Tehát nem ezt akarja mondani, ez egy érv, így van. Mi a fő mondani való, mi az állítmány, ugye azt nyelvtanulnak, hogyha jól mondom, az, hogy cselekedjétek. Felszólítás. Mit cselekedjünk? Most csak a verset nézzétek. Nagyon egyszerű, azt mondja, hogy ezt. Hát igen, de mi az ez? Mondjuk hozzátesz annyit, hogy ideje, hogy az álomból felserkenjünk, de hagyj kérdezzem meg, hogy az álomból felserkenés az szerintetek cél vagy eszköz? Eszköz. Nem ez a cél, csak azt mondja, hogy addig nem fog menni a cél. Tehát még csak azt sem mondhatjuk, hogy az a célunk, hogy az államból felsekenjünk. Hát rövid távon lehet, de nem ez a cél. A cél az, amit mondta, hogy ezt pedig cselekedjétek. Hát mi az az ez? Most akkor mit várnátok egy ilyen esetben? Hát valami nagy dolgot, nem? Tehát milyen nagy dolog lehet itt? Olvassátok el a 10. versen előtt, csak arra mondhatja. A szeretet nem illeti gonoszszal a fele barátot, annak okáért a törvénynek a betöltése a szeretet. Ezt pedig, tehát összeköti, cselekedjétek. Hát akkor olyan fura, nem? Hát ez ennél nagyobbat várt volna az ember. Már bocsánat, olyan értelemben, hogy valami nagy, vagy profétikus, nem tudom milyen dolgot. Annyit, nagyon egyszerű dolgot mond, azt mondja, hogy a hétköznap, egy nagyon hétköznapi dolgot mond, hogy a szeretet gyakorlása a fele barát az Isten iránt, ez lenne az életünk értelme célja, és azt mondja, hogy jó lenne ezzel haladni, hogy így mondjam, mert fogy az idő, mert közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Magyarul Pál nagyon egyszerű dolgot akar elérni, és nagyon egyszerűen érvel mellette, nem? Azt mondja, hogy amikor hívőké lettünk, az mit jelent, hogy mikor lettünk mi hívőké, testvérek? Hát ki mikor?
Kérdés.
De ez egy jó kérdés. Még erről külön, akár délután beszélgethetünk is. Én úgy értem, csak hogy tudjunk haladni, azért mondok most valamit, hogy amikor mi szóba álltunk az Isten létével, lehet, hogy nem ebben a jegyben, ugye mert másfelől jöttünk többféle korábbi hitbeli meggyőződés felől, de a lényeg az volt, hogy Istenben hittünk. Tudtuk, hogy valahol mi az irány, az ő szándéka az életünkkel, és azt mondja, hogy amikor hívőkké lettünk, azt mondja Pál. Én úgy így írtam ide magamnak, hogy amikor elindultunk az úton, mert minden elindultunk az úton, aztán Isten összevezette az útjainkat, ugye? Most megint vezette nemrég még összép, egy másik irányba, így az egyház tekintetében. És miért indultunk el ezen az úton? Azért, mert az Isten késztetett erre bennünket, megkeresett, hogy Nikodémusnak mondja a szél fúj, nem tudjuk, hogy milyen módon megkeresett, ösztönzött, mi erre igent mondtunk, miért mondtunk igent? Mert éreztük a lelkünk milyen, hogy ez a helyes, ez az igaz, és ez a követendő. És ezt keresztséggel meg is pecsételtük, akik már túl vagyunk ezen a döntésen, azért, hogy utóbb se legyünk ebben bizonytalanok. És azt mondja Pál, hogy ti, akik elindultatok ezen az úton, vagy mi, ugye mert ő így fogalmaz, hogy mi. Mi, akik ezt a döntésünket látványosan megpecsételtük a Szent Keresztség által, hogy komolyan gondoljuk, hogy erre tesszük fel az életünket, azt mondja Pál, hogy akkor azóta mennyit haladtunk. És eszembe jutott az, amit itt ugye az elén volt ez a küldött választásunk, meg mondtam, hogy ugye most a mandátuma, a most megválasztandó területi vezetésnek már 4 évre fog szólni, mert megváltozott az alkotmány, és nem 3-ra. Szerintetek 3 vagy 4 év alatt lehet valamit, most nem a területre gondolok, csak most innen jött a szám, lehet valamit csinálni? Én sokszor úgy érzem, hogy elillan 1 év, 2 év, 3 év. Néha csodálkozom, amikor mondjam, de fiat, az már 2 éve volt.
Igen.
Nem?
Igen.
Egyik legmegrázóbb emlékem az, amikor kiskörösön voltam, gyülekezetben, hát ez már vagy több mint 10 éve, bemegyek a gyülekezetbe, nagyon már korábban mondták a küldöttek, küldőgyőség, már menjek, már rég voltam. Hát persze, megyek, hát szándék meg volt, csak az alkalom hiányzott. Mondja Lovász Sanyi testvér, egy aranyos testvér, azt mondja, már ideje volt, hogy eljöttél. Hát mondom, ideje, mondom, már nem voltam vagy 1 éve. Azt mondja, hát vagy 3. Mondom, hogy 3. Azt mondja, figyelj, megnéztem, azt mondja, 3 éve nem voltál. Én nem emlékeztem, nekem olyan, mint hogy 1 éve lettem volna. Csak arra, hogy így megy el az idő. Hát teljesen szíven ütött, hogy érzettem, hogy viccel, mert ugye olyan jó indulatú, kedves ember a Sanyi. Mondta, hogy nem viccel, 3 éve voltam utoljára. És ő belenyire az ember, és mi történt ez alatt a 3 év alatt? Szándékosan mondtam ezt a 3-4 évet a területen, mert tudok egy 3,5 éves időszakot, ami alatt sok minden történt. Tehát 3-4 év az nagyon sok tud lenni. Igen, nagyon érdekes dolog ezt, ha belegondoltok. Jézus szolgálata szempontjából, nyilván ő rá gondolunk mindnyájan. Sok minden történt a 3,5 év alatt? Nagyon sok. Igen, de ha már ezt mondod, Bandi, pont ezt akarom mondani, hogy most nézzük a tanítványok oldaláról. 3,5 év alatt mennyit fejlődtek a tanítványok?
Nem sokat. Azért fejlődtek.
Nem azt mondtam, hogy nem fejlődtek, de ahhoz képest, amekkora potenciál volt ebben a helyzetben, Hát figyeljetek, őket Jézus tanította, nem én, mint aki jövök ide, vagy a hétvégi szolgálattevői. Nem hetente, hanem napi 24 órában. Mit ki lehetett volna hozni abból a 3,5 évből, a tanítványok oldaláról nézem. Meddig sikerült eljutni az utolsó vacsorára? Hát ilyen értelemben szerintem, vagy ott nem. Nyilván nem veszett kárba, azt tudjuk, de azért mást vártunk volna. Jézus mást várt volna? Hát emberileg más lett volna várható, ő szerintem nem várt mást, mert ő tudta, hogy... De egyébként igen. Kedves gyülekezet, egészségedre. Azt szoktam mondani, hogy ha elosztanánk a keresztségünktől eltelt évek számát 3,5-rel mostanáig, akkor megkapnánk azt, hogy hányszor annyi lehetőségünk volt, mint Jézusnak, de úgy is mondhatnám, hogy hányszor annyi lehetőségünk volt, mint a tanítványoknak, nem? Jó, hogy nem azt az előnyt élveztük, mint ők, hogy Jézussal fizikailag úgy, mint ők együtt járni, de azért mégiscsak nem Jézuson múlt, hogy nem lett több ebből a hívő életből eddig, amikor elkezdtük. Ugye, amikor a Bandi mondta, hogy milyen rég ismerjük egymást, az most mind a kettőnkre nézve terhelő körülmény. Nekünk hosszú a múltunk ebben a közegben és közösségben, de nem értesz félre nyilván, de ez így van. Pillanat, csak elcsúszott a vázlatom. Azt mondja Pál apostol, hogy akármennyit is haladtunk eddig az úton, ezen már tudunk változtatni, de az, hogy mennyi van hátra, közelebb van az üdvösség, rövidült az idő, ez mindenképpen sürget a folytatásra nézve, nem? Ez azt jelenti, hogy ne azt nézzük, ami volt, hanem annak feszüljünk neki, ami van. Ugye Pál apostol azt mondja, amik mögöttem vannak, azokat elfelejtvén. Ugye ő nem amnéziára gondolt, hanem arra, hogy nem hagyom, hogy visszafelé húzzon akár egy ilyenfajta bánkódás is. Kiszívja az ember erejét. Az ördög az nagyon-nagyon ügyes. Ne engedjük. Tudjátok, hogy közgazdaságtanság távol tőlem 5 évig kellett, hogy műveljem az egyetem, nem volt az rossz. Ott volt a sunk cost elmélet, ezt úgy hívják, hogy az elsüllyedt költségek. Az az eset, amikor egy beruházásnál azon vitatkoznak a beruházásról döntő felek, hogy már belefetszöltek, mit tudom én, 100 millió dollárt, és még 900 kéne, hogy csinálják-e vagy ne. És az egyik azt mondja, hogy már így is elúszott 100 millió, már többet ne. A másik azt mondja, hogy de hát ha már beleraktunk 100-at, akkor mégiscsak szükség lenne rá. És akkor, ezt kéred vagy? Ja? Ja? Azt viszont nem tudom. Hogy kint nem tudtok erősíteni esetleg? Már megy állítólag. Jó, köszi. Azt mondja Balázs, hogy bekapcsolták. Jó. Az a legjobb, hogy a közgazdaságnál jött az egész, ez nem olyan érdekes. De az elmondom. Tehát, hogy azt mondja, az egyik fél azzal érve, hogy ha már 100 milliót beraktunk, most már ne hagyjuk veszni, most már tegyük mellé a 900-at is. A másik meg azt mondja, hogy figyelj, már 100 milliót buktunk az épp, pedig már 900-at még ne dobjunk rá. És megy ez a vita. Szerintem nektek is lehet véleményetek, hogy melyiknek van igaza. Engem megdöbbentett, amikor ezt tanultuk, hogy egyiknek se. Tudnék, az a tétel lényege, hogy ami már megtörtént, azon nem tudsz változtatni, azt félre kell tenni, és attól függetlenül kell most eldönteni, hogy beletesszük a 900 milliót, vagy nem. Értitek? Tehát az, hogy a múlt ne befolyásoljon bennünket, mert most kell döntsünk a jövőről. És kedves gyülekezet, ez ugyanaz, rájöttek a világ fiai maguk nemébe összesebbek, hogy ne azon tépelődjünk, hogy mennyit mulasztottunk. Az arra jó, hogy mint Pál, hogy őt motiválta a múltja, hogy ő a bűnösök között. Azt mondja, hogy amik mögöttem vannak elfelejtvén, de azt a részét nem felejtem el, hogy a bűnösök között első vagyok én, és ezt nem hiszem, hogy a misszionáriusi tevékenységére értette, hanem arra, amire azt mondja, hogy elfelejtem. Tehát nem hagyom, hogy felemészen, de amnéziás nem vagyok, hát tudom, hogy mit csináltam. És azt mondja, hogy csinálja. És nekünk is erre van szükségünk, kedves gyülekezet, mert különben, vagy ettől függetlenül is, abban a hibába eshetünk, hogy nem járjuk be azt az utat, amin elindultunk. Emlékeztek, amikor Jézus azt mondja, hogy aki tornyot épít? Tehát azt mondja, hogy ha elkezdtük, végig kéne járni. Az időnk fogy, és mi meg sokszor, nem tudom, ti hogy vagytok, mint hogyha rostoklással töltenénk az időnket, üres járatok lennének. Néha télen, amikor bekapcsolom a tévét, van, hogy megy síjés, nálunk a családban volt, apám szeretett, tudott nagyon, és én néha nézem. Én jobb szeretem azt, amikor csúsznak, tehát a gravitáció dolgozik, de van az is, amikor futni kell, tudjátok, sífutás, és van az a rész, amikor lőnek is közben, ez a biatlon. Ez nagyon érdekes. És szereted? Én is nagyon. És az a lényeg, hogy annak a szabályai szerint, ugye lőni is kell közben, És van egy pár lehetősége, hogy javítson, ha nem talál minden lövése, de van, hogy büntetőkört kell futni. Tehát olyan, hogy le kell mennie a nyomról, és akkor nem túl nagyot, de egy ilyen külön kört megtesz egyszer vagy kétszer, tehát nyilván addig időt veszít, mert a többiek, ha minden jól megy, mennek előre. És nekem néha olyan érzésem van, mintha ilyen, értitek, bocsátásat, tehát mintha, hát igen, most nem is a büntetése van a hangsúly, de az, hogy nem a nyomon megyünk, hanem olyan üres járat, időt vesztünk vele. Azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy most is ilyen szakaszban vagyunk, valamelyikünk vagy többen is, és azt mondja Pál, hogy ideje. Ideje lenne tovább lépni, mert fogytán van az idő, közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Ideje, hogy az álomból felserkenjünk. Nem tudom, hogy ti mit tekintetek álomnak. Én valahogy úgy értem ebben az értelemben az álmot, hogy minnyáján tudjuk, hogy mi az igazság. Minnyáján tudjuk, hogy van Isten, hogy lesz ítélet, ismerjük és hisszük az elveinket, de olyan, mintha ez az egész nem hatna át, meg nem ütne át az életünkön, ugye? Tehát egy kicsit olyan elméletben erősek vagyunk, gyakorlatban nem annyira. Én ilyen voltam a sportokkal gyerekkoromban, az összes sport szabályát ismertem, de semmilyen sportot nem folytattam, csak a tévén néztem. Egy kicsit erre emlékeztet engem néha a hívő életünk sajnos. Hisszük azt, hogy a jó és a rossz küzdelmének a közepette élünk, de mintha nem vennénk komolyan. Úgy értem, hogy meglepődünk azon, ha ér valami nehézség, hát ebbe a világba. Vagy éppen nem becsüljük eléggé, hogyha az Isten megállt bennünket, ami egy csodának számít ebben a világban. Mondjuk az, hogy felébreszt, hogy fenntart, hogy van élelmünk és ruházatunk. Kedves gyülekezet, itt a jó és a rossz küzdelme zajlik körülöttünk, és ebbe sokan belehalnak. Annyira komoly. Hát ti is tudjátok, nem? Ukrajnáig kell elmenni? Ott már ölik egymást az emberek. Az a szomszéd ország. Itt vannak ezek a, nem tudom, ez terrorcselekmények, lehet mondani, mik történnek, nap mint nap halljuk, főleg Németországból, mik történnek, Svájcban, mindenhol. A Közel-Kelet az a pokollal egyenlő, úgy tűnik, tehát sok országa, úgy értem, ti is tudjátok. És olyan, mintha mi ezt az egészet olyan tévén, hát be tévén is nézzük, de mintha nem a mi világunk, de ez a mi világunk. Hozzánk hasonló emberekkel történik, nem messze innen. Tudjátok, hogy voltunk Törökországban össze, kollégákkal, és akkor utána mondta egyikünk, hogy 120 kilométerre onnan, ahol felszálltunk a visszaútra a repülővel, ez elégében volt, mert ott felrobbantottak valamit a tengerparton, hát nem voltunk messze tőle. Meg mondjuk ott a légkörben éreztük, hogy ott van, tehát ott volt a fegyveres, azt nem tudom, mondta nektek, hogy mentünk a repülőre, és valamelyikünk szólt, hogy nézd már, hát rajta van az ujja a ravaszon. Hát én a fegyvert sem láttam, nem hogy a ravaszt, elkezdtem nézni, és láttam, ott volt egy gépkarabélyel a nyakában egy ilyen biztonsági, valamilyen kommandós. És nem úgy volt, hogy lógatta magán a fegyvert, előtte volt, és rajta volt a keze a ravaszon. És ők így élnek. Mi nekünk olyan fura volt, átjutottunk, aztán felszálltunk, de olyan, mintha egy másik világból indultunk volna haza. Az a mi világunk, úgy értem ez a föld. Nekünk megadatott az, hogy itt lakunk, de nagyon sokan szenvednek. Afrikáról nem kell, hogy beszéljek, Latin Amerikában folyamatosan háborús és polgárháborús állapotok vannak, sok országban legalábbis. Tehát, hogyha Egyesült Államokból néztek híreket, hogy mennyi konfliktus van, és egy fejlett ország, fejlett demokrácia, fejlett gazdaság, ez egy ilyen világ. Emberek halnak bele a jó és a rossz küzdelmébe, de tudjuk, hogy ki volt a legnagyobb áldozata ennek. Az Isten fia önként eljött ebbe a háborúba, és abból a célból, hogy ő itt áldozat legyen. Már olyan értelemben, hogy vállalja ezt a részét a küldetésének. Meghalt, nem is akárhogyan. Pál apostol mondja, hogy mégpedig a keresztfának a haláláig volt engedelmes. Egy olyan halálnemben, ahol hosszan szenved az ember, és hosszan teszi próbára az engedelmességét, azt a fajta engedelmességet is, hogy nem szünteti meg a szenvedést. Mert ugye ti is tudjátok, hogy bármikor hatalma lett volna. Azt mondták, hogy ha az Isten fia, akkor jöjjön le. Le tudott volna jönni? Azt olvassuk Jelenések 20-ban, hogy akinek a tekintete elől eltakarodik az ég és a föld. Le se kellett volna, hogy szálljon ahhoz, hogy halálra sújtsa azokat, akik ott vannak és gúnyogodnak rajta. Le kellett volna, hogy szálljon? Nem. A lehetőség nagysága mutatja meg nekünk az áldozatvállalás nagyságát, hogy ő mihez képest nem tette meg. Mibe telt volna neki? Nem állt bosszút, nem szabadította meg magát, és mindezt értünk, és miattunk, a bűneink miatt, azért, hogy nekünk, olyan szépen mondja, hogy nekünk életünk legyen, és bővölködjünk. Nem is akármilyen életet szánt nekünk. Az más kérdés, hogy nem itt. Kedves gyülekezet, hagyd mondjak egy modern szót, most ne vegyetek már azt néven, de az, amit mi ebben a földi életben kapunk, egészséget, anyagi lehetőségeket, akár családi programok, tehát az, hogy kimozdulhatunk, utazhatunk bármi, ez mind bónusz. Ugye a bónusz az ilyen ajándék, ráadás, így van. Azt mondja Pál, hogy ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg, mit akarunk mi ebben a földi világban. Kedves gyülekezet, amennyire ismerem az életeteket, az életünket, mi nagyrészt a napos oldalon töltöttük az életünket, a világhoz képest. Már értem, hogy a világ veszélyeihez, adottságaihoz, a többség az emberiséghez képest. Hát az, hogy van élelmünk nekünk, ugye, lehet, hogy furcsa hangzik, régen nem hangzott furcsán. Itt sem, tehát Magyarország területén sem. Nem tudom, mennyit tudtok régen, milyen hozamok voltak itt, meg ugye, mielőtt behozták volna a búzát, meg a kukoricát. Ugye a búzát is összem úgy hozták be, árpa volt itt alapvetően a Amerika felfedezése előtt. Igen. Paradicsom előtt élni borzasztó lehetett nekem ez a személyes véleményem, mert én nagyon szeretem a paradicsomot, és olyan fura belegondolni, hogy emberek úgy éltek évszázadok rá, hogy nem ettek a paradicsomot. Bocsánat, ez nem tréfából mondtam, csak tényleg, hogy nem is gondolunk bele, hogy ami nekünk természetes, az régen nagyon nem volt az. Mennyiségileg se, választékba se. Lehet, hogy mondtam nektek, de még gyorsan mondjam el, hogy nagyon szerettem a történelemtanáromat a gimibe, történelemföldrajztanárom ugyanaz volt, Csató Zoltánnak hívták, és ő mondta azt, hogy hát gyerekek, azt mondja, mi úgy érünk, mint a király. Pontosabban a királyok nem éltek úgy, mint mi. Azt mondja, hogy a királynak volt módja fűteni, a közember meg fázott. Na de a király is fázott, mert csak egyik oldalán volt kandalló, a másikon nem. És azt mondja, hogy mindig forognia kellett, hogy honnan érje a meleg. Szóval ehhez képest egy lakótelepi lakás központi fűtéssel, hát álmodtak róla. De nem is álmodtak, pontosabb vagyok. És, bocsánat, hogy ilyen triviális dolgokat mondom, csak hogy értsük azt, hogy mit jelent ez. És mennyire le tud bennünket kötni az, hogy ilyen területeken mink van, mink nincs, előbbre jussunk. És azt mondja Jézus, hogy ő nem erre adta az életet. Nem erre való az élet. Hanem nekünk meg kéne ragadni azt a lehetőséget, hogy nekünk a megélhetésért ki kell mondjuk, hogy nem kell úgy megküzdeni, mint a világ más részein embereknek. Persze mi sok célt tűzünk magunk elé, és ez sokszor leköt, de hogy nekünk van élelmünk, van ruházatunk, vannak lehetőségeink, és nekünk a magasabb rendű dolgokkal kellene foglalkozni az életünkben. Ezzel, amiről beszéltünk Jézussal, az ő halálával. És megint hagyd egész személyes, hogy elég sokat kell, hogy utazzak, és szisztematikusan hallgatok az autóban előadókat. Nem csak adventistákat, most Pálhegyi Ferencet hallgatom sokat, levadáztam sok hanganyagát, nagyon épületes. És olvasok is más kiadványokat, tehát azon kívül, amiket rendszeresen szoktunk, fordítok is, tehát a saját kiadványainkat is, tehát adventista kiadványokat, és nekem nagyon sokat jelent az, amikor a saját megszokott szemléletünkön és szempontjainkon kívülről érkezik valaki, és új szempontokat ad, és új összefüggéseket, abszolút bibliai jegyben, még akkor is, hogyha pont nem azon a hiten van, mint mi, de alapvetően az Istent követi. És amikor hallgatom a kocsiban, az a személyes tapasztalat, megmondom nektek, hogy olyan, mintha így megvilágosodnék. Egy-egy kérdésben. Tehát hallok egy ígét, és sose gondoltam arra a vonatkozására. És olyan, mintha egy kétdimenziós valami, egy síkbeli valami, egyszerűen háromdimenziósá válna a számomra. Tehát megértek valamit az ígébe, egy gondolatot. Vagy olyan erővel hat rám mondjuk az üdvösség ígérete, az Isten országa, úgy mondják el, és úgy mutatják meg, hogy soha addig ugyanazt nem éreztem, ugyanazokat az ígéket olvasom. Érthető, amit mondok nektek? Mert nagyon nehezen tudom átadni ezt az élményt. És akkor azért szoktam fohászkodni magamba, ülök a kocsiba, vezetnem, nem tudok mit csinálni. És menet közben fohászkodni, hogy uram, abban segíts, hogy ez, amit most úgy ez, amit megvilágosodtam, hogy ez nem újjon el, ne vesszen el. Én szeretnék ebben maradni. És ezt azért mondtam nektek, hogy ilyenkor érzem azt néha, tehát olyan módon látom a végső kérdéseket, az ember élet értelmét, meg a kifutását a történelmnek, ami nem ez a dogmatikus, meg bebizonyítom, meg levezetem, azt én is tudom. Hogy mondjak el valamit, itt annyira ideillik, hogy egyszer valaki mondja a másiknak, hogy nem értem, nem értem. Azt mondja, mit nem ért? A Libanoni helyzetet. Azt hát várjon, majd én elmagyarázom. Azt hát elmagyarázni én is tudom, de nem értem. És értitek, hogy mire gondolok? Hogy sokszor én attól tartok, nekem ugye szakmai ártalmas lehet, hogy el tudok magyarázni dolgokat, na de mi van, ha nem hat rám úgy, ha nem kerülök úgy a hatása alá, ha nem formálját úgy a szemléletemet, ahogyan kéne, hogy az Isten szánta. És erre van szükségünk, és mindezt azért mondtam nektek, hogy én valahol itt érzem konkrétan azt, hogy na ez, amiről Pál beszél, hogy ideje, hogy az álomból felserkenjünk. Hogy nem elég ismételnünk a hitelveinket, nem elég gyakorolnunk a vallásunk gyakorlatát, a szombatünneplést és a többit, hanem egy olyan látására kell ébrednünk, olyan módon kell látnunk a dolgokat, ami valószínűleg meghaladja az eddigi ahogy eddig láttunk, vagy eddig elköteleztük magunkat. Egy példát hoztam ide magam, még egy picit türelmeteket kérem. Szerintem Pál apostol is ilyesmit élhetett át. Azzal kezdem, hogy kérdések. Pál apostol szerintetek hívő volt, vagy nem a damaszkuszi út előtt?
Hívő.
Nem is akár. Nem akár. Nem kis pályás, úgy is mondtam. Jó. Szerintetek komolyan vette azt a hitét, amit...
Igen.
Igen, ugye erre utaltunk, csak ide van írva nekem a kérdés. Igen, és összevontuk. Bocsánat. Sok ismeret birtokában volt?
Igen. Damaszkuszon.
Megkiszem azt. Tevékenyen szolgált? Öldökléstől lihegve, papírt kérve, ugye? Biztosan meg volt arról győződve, hogy ő a legjobb úton halad a mennyország felé?
Igen.
Igen. És mit élhetett át a damaszkuszi úton? Ez egy nagy csalódás lehetett neki, hogy ő eddig azt hitte, hogy ő nála, már bocsánat, hogy ezt a szót használom, most értsétek, hogy egy stréber. Tehát olyan értem, hogy nála szerintem törekvőbb, odaadóbb, buzgóbb, fiatal farizeus, vagy rabbi, vagy nem tudom minek mondjam, nem volt. Kiszárt dolog. Nem tudom elképzelni. Há, hogyne? És mikor ez, egy utalása van, amiből tudjuk igazán azt, hogy mi történt. Tehát azt mondja, mindazokat, amit eddig vallottam, vagy hittem, kárnak és szemétnek ítélek. Ebben van egy keserűség, érzitek? Hogy lehetett ennek a hatása alatt ilyen sokáig. Azt mondja, hogy ő erre tette fel az életét, mert erre tette fel az életét előtte, és most kénytelen kárnak és szemétnek ítélni, de nem habozott kárnak és szemétnek ítélni. Miért? Mert egy új látásra ébredt. Azt a Jézust, akit üldözött, akit egy nagy hatású, de nem kívánatos tanítónak tartott rabbinak, megismerte az élete megváltójaként. Pál ugyanúgy kicserélődött, ahogyan Péter apostol is, nem? Az örök kedvence, amikor bemegy a nagy tanács elé, mondom, dörzsölték a tenyerüket, hogy figyelj, hát a szolgáló lánytól úgy berezelt a múltkor, akkor ha itt ülünk 70-en, az már csak számít. Nem számított. Mert ez nem az a Péter volt. Kedves gyülekezet, a tanítványoknak is át kellett élni azt, amit Pál apostol így fogalmaz meg az Efézusi Levél 5. fejezet 13. versében, hogy ébredj fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból, ugyanaz a gondolat, mint a római levél, hogy ébredj fel, csak azt mondja, hogy vigyázz, mert ez az alvás, ez nem vicc, ez nem a fizikai alvás, ami egészséges is tud lenni, ez a halál alvása. Ha benne maradsz, akkor meghalsz. De nem itt, az a kisebbik baj lenne, hanem hogy a kárhozat halálával. Ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. A 12 tanítvány, most ugye Judás Pétert vegyük akkor 10-nek, felragyogott? Mikor ragyogott fel nekik? Hát az utolsó vacsorán még nem nagyon ragyogott szerintem, csak kezdett. Valami utána történt. Részben Jézus feltámadása után vele, részben amikor ő a mennybe ment és ott maradtak. Ki vannak cserélve, mondjuk ki. De hogy lehet az, hogy 3,5 évig vele jártak, az mi az, hogy... Adkó nem ragyogott fel csak utána? Mert nekem úgy tűnik, hogy nem. Szerették Jézus? Szerették. Szerették, tisztelték, kötődtek hozzá, fontos volt nekik, sajnálták-e, amikor meghalt, de üdvözítőként, helyettes áldozatként nem értették előre, nem tudták, és utána ragyogott fel. Tudom, hogy erről már beszéltem máskor, csak azért meg kell beerősödjünk. Nekik is át kellett élni ezt, nekünk is át kell élni. Ide írtam, hogy és velünk mi a helyzet? Nekünk felragyogott már, vagy nem ragyogott fel? Ugye hát az a kérdés, hogy melyik a jobb?
Következménye.
Mondjad, Bani?
Következménye van, hogy felragyogott.
Igen, csak most mondjuk azt, hogy akkor... Akkor úgy fogalmazok, hogy szerintetek Laodicea állapotban vagyunk, vagy nem? Ez megfelel nagyjából annak, hogy alszunk, nem? Ez kb. Az, hogy nem vagyunk a tudatunknál, úgy, hogy kéne. Alvajárás. Akkor két lehetőség van, hogy vagy előtte vagyunk a felragyogásnak, és azért vagyunk ebben az állapotban, vagy a másik az, hogy volt már felragyogás, csak visszaestünk. Menjél, Panika, bocsánat. Ugye. Nem tudom, melyik a jobb. Ha még előtte vagyunk, akkor nem tudom, milyen a mi eddigi hívő életünk. Mert akkor nem azért követjük, mert felragyogott, hanem mert meggyőződtünk, hogy jobb, hogyha követjük, nem? Most bocsánat, csak végigviszem a logikáját a gondolatnak. Dávid király, mert Dávid még nem volt király, amikor elvette Abigailt feleségül, emlékeztek rá?
Igen.
A Nábál feleségét. Mennyi ideig tartott az udvarlás?
Hát,
ez egy rövid...
A szombatiskolán beszélt.
Igen, ez egy kicsit olyan volt. Hogy ismerte meg Abigailt? Úgyhogy éppen meg akarta ölni a férjét, ez úgy kezdődött, emberileg érthető módon, és az asszony megtudta, hogy mi készül, és elénys nem azt mondta Dávidnak, hogy de hát ez egy jó ember, ne ölje meg, nem mondott nem. Azt mondta, hát uram, hát ez bolond, ugye? Neve is, ugye ő mondta azt, a neve is azt mutatja. Azt mondja, azért ne öld meg, mert ezért kár lenne a kezedet beszennyezni, az én uram inkább az úrnak harcait harcolja. Mi volt ebbe burkoltan? Az volt benne, hogy hát speciál ez egy magán leszámolás lenne, ez nem méltó a leendő királyhoz. Okos volt ez az asszony?
Nem, mennyire.
Okos is volt, hívő is volt, ő sem volt kispályás, vagy ha szabad így mondanom. Rájött Dávid arra, hogy ez az asszony okos? Rájött. Megköszönte. Ő tudta, hogy tényleg megállította, Isten használta Abigailt arra, hogy megállítsa egy olyan úton Dávidot, ami borzasztó lett volna, ha befejeződik. Így van. Utána elment Dávid, Nábának elmondták, hogy na öreg, hát majdnem. Képzeld, hogy jött volna Dávid a 600 emberével, de... És emlékeztek rá, hogy szélütés szenvedett a hírtől. Hát a hírbe halt bele, nem az érkezésbe. Belehalt ebbe a hírbe, és amikor Dávid meghallja, hogy megözvegyült Abigail, akkor feleségül vette. Racionális döntés volt? Hát a maga nemében az volt, csak hát nem pont ez van kitalálva. Ugye, logikus volt, egy hívő asszonyt ő elvett feleségül. Még egy párat elvett, mert szerintem valami 10 felesége volt, hogy valahogy így volt. Igen, igen, de még ő azért finom volt a fiához képest. És az jutott eszembe, hogy ez egy hitbeli szempontból ez egy racionális döntés volt. Lehet, hogy a mi döntésünk is ilyen volt Jézussal, hogy még nem ragyogott fel, hogy még előttünk van ez a tapasztalat. Nem tudom, mi igaz ránk, és nem tudom, melyik a jobb. Vagy fel kell, hogy ragyogjon végre mi számunkra a Krisztus, és akkor feltámadunk ebből a halál alvásából. Vagy ha már ez megtörtént, akkor újra meg kell, hogy tapasztaljuk az ő felragyogását. Azt is mondhatnánk, hogy addig nem tudunk az álomból felserkenni, amíg nem tudunk új tapasztalatra jutni vele. Márpedig új tapasztalatra csak úgy tudunk jutni vele, hogyha vele vagyunk közösségben. Emlékezzetek rá, hogy nem tudom, mennyire ismerünk magunkra, amikor Pál apostol írja, hogy ezt pedig cselekedjétek, el van maradva a hívő életünk gyakorlata egy egyszerű feladattól, amit a 10. vers mond. Ezt pedig cselekedjétek, mert közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Nem tudom, hogy mennyire vesszük magunkra. Hadd mondjam azt nektek, hogy ennyire közel még soha senkihez nem volt az üdvösség, mint ma hozzánk. Meg holnap lesz. Meg holnap után. Egy nemzedék sem volt ilyen közel ehhez. És akik körülöttünk élnek, ez a hatalmas tömegember, meg fogalmuk nincs erről. Tehát leginkább mi éljük át ezt a közelséget. És olyan, mintha aludnánk ehhez képest. Ez szörnyű, nem? Tehát Sátán a többi emberrel elhiteti, hogy nincs, ne is foglalkozzon vele, minket meg elaltat. Pedig a kiváltságosokhoz tartozunk, akik tudják és tudhatnák. Mire várunk? Mert Pál azt mondja, hogy történjen már valami. Kedves gyülekezet, embertől ne várjunk segítséget. Én is most csak megpróbálok ösztönözni a Biblia szavaival a magam hát, módján vagy képességeihez mérten. Nem tudok két dolgot megtenni, se én, se más. Tehát, hogyha más lelkész lenne, azt se tudna. Nem tudom megtenni azt, amit nektek kell megtenni ennek az érdekében, és azt sem tudom megtenni, amit Istennek kell megtenni ennek az érdekében. Ez egy magán ügy ilyen értelemben. mindenkinek magának kell magára venni Pál szavait, és keresni az Istent. Ne embertől váljunk segítséget, hanem ott kell keresni a segítséget, ahol van. Aki azt mondta, hogy mindenkinek bőségesen adja és szemrehányás nélkül. Ugye Jakab bölcsességről beszél, de tudjátok, ez mindenre igaz. Ott kell keresnünk ezt. Ha most nem ápolunk közelebbi kapcsolatot az Istennel, most, amikor lehet, akkor nem sokára jön az idő, amikor nem lehet. Tehát ha lejár a kegyelem idő. Tényleg az utolsókat rúgja a világ, ezt mindnyájan látjuk. Az életünk fogy, nézzetek a tükörbe, mindnyájan látjuk, vagy nézzünk egymásra. Itt az ideje annak, hogy komolyan vegyük azt, hogy mit jelent az, hogy kegyelem idő. Például mi megszoktuk ezt az adventizmust, hogy ez egy fogalom, egy kegyelem idő. De ennek van egy jelentése. És nem tudjuk, meddig tart fölöttünk személyesen. Ott van szegény Imrének az esete, tudjátok, aki fiatalon egy ilyen helyzetben meghalt. Azért szeretnék egy pozitív kicsengést a gondolatmenetnek. Köszönöm a türelmeteket. Kicsivel hosszabb volt. A pozitív kicsengés szerintem az alapigénk adja és a megismétlés. Én azzal zárnám, amivel kezdtem. Pál apostol azt mondja, ezt pedig cselekedjétek. Tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Ebben a felszólításban ott van a remény és a biztatás, hogy nyitva az út mindnyájunk előtt, támogassuk ebben egymást, és főleg Isten támogasson ebben mindnyájunkat. Amen.